91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Határozott idejű tűzszünet megfontolását kérte az ukrán elnöktől Kijevben Orbán Viktor. Azt nem közölte, pontosan milyen reakciót kapott a javaslatra. A két ország közötti vitás kérdéseket rendező kétoldalú megállapodás elkészítésében is megállapodott a magyar miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij. A két vezető abban is megegyezett, ukrán iskola nyílik a Magyarországon élő ukrán gyermekek számára. Közben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter orosz kollégájával egyeztetett telefonon. Az orosz minisztérium közleményéből az nem derült ki, miről beszéltek, de úgy értékelik, az orosz-magyar kétoldalú együttműködés progresszíven fejlődik az egészséges pragmatizmus és a kölcsönös előnyök szellemében. Uniós elnökként Magyarország célja egy olyan új versenyképességi egyesség, amelynek révén újraindítható az európai gazdaság bővülése. Egyebek közt erről írt a Financial Times-ban Orbán Viktor. A miniszterelnök a cikkében úgy fogalmaz, Magyarország igyekszik meggyőzni az európai társállamokat arról, hogy az egészséges verseny és a legjobb technológiák alkalmazása eredményezhet nagyobb növekedést. Elérhető a magyar EU elnökség parlamenti együttműködésének hivatalos honlapja, közölt az országgyűlés. A weboldalon élő internetes közvetítésen nyomon követhetők az őszi fél évben, valamint a jövő első felében megrendezendő parlamentközi konferenciák. Ismét napirendre veszi a kormány ma az üzemanyagok drágulását. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az ATV-nek azt mondta, ha a kiskereskedők nem lépnek, akkor a kormány komoly szabályozói lépésekkel be fog avatkozni, mert a hazai árak ismét a szomszédos országok átlaga felett vannak. 1068 milliárd forint, a GDP 5,4%-a volt a kormányzati szektor első negyedéves hiánya az előzetes adatok szerint. Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 611 milliárd forinttal, GDP arányosan 4%-ponttal lett kedvezőbb, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A versenyképességet segítő akciótervet hirdet a kisvállalkozások számára a Nemzetgazdasági Minisztérium szeptember végéig. A tárcavezető megerősítette, az akcióterv kiterjed majd többek között a vállalkozói hitelekre, a befektetések támogatására, a finanszírozási költségek csökkentésére vagy a vállalkozások digitális jelenlétére. Júniusban rekord alacsony volt a regisztrált álláskeresők száma. A regiszterben kevesebb, mint 223 ezeren szerepeltek, ami a rendszerváltás óta a legalacsonyabb hatodik havi adat, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor ismét eredményesnek értékelte az aktivitás növelését célzó kormányzati intézkedéseket. Elindult az összesen 13 milliárd forint értékű turisztikai támogatási konstrukció második üteme, 800 millió forintra pályázhatnak a cukrászdák. Országszerte csaknem 800 vidéki egység igényelhet 1 millió forint visszanemtérítendő támogatást, eszközbeszerzése és fejlesztése egy hónapon át. Július 1-től infláció feletti mértékben emelte számos termékének és szolgáltatásának díját a Magyar Posta. Ez idén már a második emelés, amelyen nagyjából 10%-kal kell többet fizetni a levelek kézbesítéséért és számos szolgáltatásért. Országszerte több mint 100 helyszínen létesülhet új nyilvános e-töltőállomás. Egy augusztusban megnyíló 28 milliárd forintos támogatási program a napelemmel és energiatárolóval felszerelt modern töltőpontok telepítését is ösztönzi. A projektről társadalmi egyeztetés indul. Elindult a Budapest és Brassó közötti légijárat. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a Liszt Ferenc repülőtéren azt mondta, a járat indítása mindkét város és ország számára fontos lépés. Újabb 1 milliárd 200 millió eurós beruházási csomagot jelentett be a nyugat-balkáni országok számára az Európai Bizottság. Az uniós forrás a vízellátás és szennyvízkezelés, a vasúti közlekedés, az innováció fejlesztését, valamint a régió kis- és középvállalkozásainak zöldítését célozza. Beiktatta a holland király az ország új miniszterelnökét. több mint fél évvel a holland választás után Dick Schoof, az időközben NATO főtitkárrá választott Mark Rutte-t váltja, aki mintegy 14 éven át volt Hollandia miniszterelnöke. Schoof korábban a holland hírszerzőszolgálatot, a terrorelhárító ügynökséget és a bevándorlási hivatalt is vezette. Az Európai Labdarúgó Szövetség 32,5 millió forintos pénzbüntetéssel sújtotta a Magyar Szövetséget a németországi Európa-bajnokságra ellátogatott szurkolók viselkedése miatt. A Magyar Szövetség mindhárom csoportmérkőzés után kapott bírságot. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de keleten fátyolfelhők szűrik a napsütést, illetve napközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, néha kialakulhatnak záporok, sokfelé felélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kónya Éva vagyok. Vízen kullogó, kunsági lakodalmas perec, csépai soros kifli és a karcagi Ferdinánd kalács. A kunsági sütemények receptjeit osztja meg velünk Süye Károlyné Klárika.
Négy ilyen süteményt gyűjtöttem össze, és ebből csináltam egy ilyen kis füzetecskét. Két évvel ezelőtt a Kalász, a Katolikus Lányok Asszonyok Szövetségének volt a 25 éves jubileum az újraindításnak, és ezeket el is készítettem, és oda a sütemények mellé raktuk ki egy ilyen kis nemzeti szín szalaggal átfűzött, és hát annyira ide kívánkozott ennek a kis füzetnek az elejére a Kölcsey Ferenc a Himnusz című költeményéből ez a sor, hogy értünk Kunság mezein, ért kalászt lengettél. És hát a török Szent Miklósi liszt az mindig is nagyon híres volt, meg itt a Kunságba termelt lisztnek sokkal nagyobb a sikertartalma, mint más, hát a bácska itt mondjuk nem múlja felül a bácskába termelt gabonát, de itt tényleg nagyon finomak, aztán a Kunságnak ugye külön kultúrája van, hímző kultúrája a sütemények készítésénél, Horváth Ilonkának is volt ez a süteménye, ő neki még is zárójel, de a, úgy van leírva, hogy vízen kelt kifli, vagy vízen kullogó, és zárójelben nagykunsági lakodalmi sütemény. Ha most én nem az ő receptje alapján készítem, hanem mezőtúron voltunk, hát mondhatnám 25 évvel ezelőtt egy nyugdíjas klubnak a rendezvényén, még akkor volt a lányom olyan 8 éves, és hát Cirok Szára feltekert süteményt adtak, és így a lányom megbökött, hogy édesanyja, kérd el tőlük a receptjét, és egy hát ilyen nagyon ákon-bákon betűkkel, ahogy ott az egyik tag leírta ezt, én még mai napig is úgy sütöm, arról sütöm, de hát itt most csak fél adagot fogok mondani, mert én egy kiló lisztből szoktam, ezt ugye már többször hangoztattam, hogy egy kiló lisztből, mert hát tényleg nagyon egyrészt finom is, és hát nagyon kiadós. Az íze, ha a cirokszára rakjuk, akkor hasonlít egy kicsit a kürtös kalácséhoz, de még talán finomabb, mert ez átsül rendesen. Na hát akkor a hozzávalók pedig a következők. Egy fél kiló liszt, 2 deka élesztő, 2 deci tejföl, 10 deka vaj, vagy margarin is lehet, de vajjal finomabb, 4 tojás sárgája, 1 deci tej, 1 kevés só, citromhéj, és 20 deka kristálycukor a hintéséhez. Az elkészítése pedig Az élesztőt langyos tejbe felfuttatjuk, mint ahogy már többször elmondtam, kovászt készítünk belőle. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk a hozzávaló anyagokkal, meggyúrjuk, jól kidolgozzuk. Már én úgy szoktam, hogy a vajat, a tojássárgáját és a tejfölt, ezeket robotgéppel kikeverem, és akkor úgy teszem hozzá a lisztet, akkor sokkal lágyabb az állaga, meg könnyebb.
Több levegő és kerül a...
Igen, tehát érdemes egy kicsit külön is bíbelődni vele, és hát, hogy mitől vízen kullogó ez. Hát el se lehet képzelni, hogy hideg víz, mert minden keltisztát azt mondjuk, hogy meleg helyre tesszük. Ezt pedig hideg vízbe kell tenni. Mégpedig egy tiszta asztalkendőt, egy elég jó nagyot meghintünk liszttel, a tésztát belerakjuk, és lazán belekötjük, hogy legyen hely a növekedésre is. És hát egy jó nagy fazekat hideg vízzel telerakunk, és a tetejére egy fakanalat teszünk, erre rákötjük ezt a tésztás asztalkendőt, és hát egy körülbelül egy óra hosszáig, de másfélig is lehet, hagyjuk a vízbe, és akkor följön a víz tetejére a tészta, addigra gyönyörűen meg kell. Most a kifli, ami ugye vízen kelt kifli, vagy vízen kullogónak mondjuk, most először a kiflit mondom el, ugyanebből a tésztából készítjük, majd a másik lehetőséget is. Tehát a deszkát kristálycukorral meghintjük, erre ráreszeljük a citromhéját, vagy összekeverjük előzetesen. Apró cipókat vágunk belőle, és a cukorban megforgatjuk ezeket a cipókat, és 10 centi hosszú rudakra sodorjuk, majd kifliket formálunk belőle, és sütőlapra helyezzük olyan körülbelül 5 centi távolságra egymástól, fél óráig pihentetjük, és közepes tűznél világos rózsaszínre sütjük ezek a kiflik. A másik lehetőség pedig cirok, amiből a seprő készül. A seprőkészítőknél lehet még ilyet szerezni, hát egy-egy településen talán még felelhetők ilyenek, itt Törökszent Miklóson van, aki még szokott seprőt kötni, őtőle kaptam legalább 200 cirokszárat, ilyen 20 centis, 15-20 centis, attól függ, különböző vastagságúak, de hát nagyjából az egyforma vastagságút kiválogatom, azokra szoktam. Most ezt én úgy szoktam elkészíteni, hogy nagyobb sodratot készítek belőle, és akkor elvagdosom, azt még egyszer megsodrom, és egy kicsit így a jobb kezemről előre, a bal kezemmel hátra tekerek rajta, és ezt szépen feltekerem a cirokszára, és amikor ez megtörtént, akkor mártom bele a kristálycukorba ezt, és ezt sütőpapírral bélelt tepsibe rakom. Nagyon jó szolgálatot tesz itt a sütőpapír, mert ugye a cukor az rákaramellizálódna a tepsi aljára, és hát sokkal tovább tart elmosogatni, mint tehát itt feltétlen használjunk sütőpapírt.
Ha nem figyelünk, akkor bizony rá is ég.
Igen, igen, igen. És amikor megsül, tehát ezt is rózsaszínre sütjük, még melegen leszedjük a cirokszáról, gyönyörűen le lehet róla nyomni, és akkor szépen egy sorral rakjuk először tálcára, hogy ne szívja át az egyik cukor a másikat, tehát ne rakjuk egymásra, csak már akkor, hogyha kihűlt. Én ezt a tésztát, amikor erre a kiállításra, vagy sütemény bemutatóra készítettem, lefagyasztottam, mert hát nem annyit, mindent nem tudtam frissen vinni előző nap, mert mi akkor se lett volna olyan. Egy picikét a fagyasztásnál a cukor az megvonul rajta, de ugyanolyan finom volt, mint hogyha akkor sült volna ki. De inkább friss fagyasztásra javaslom ezt. És hát sokan mondták már ezt, hogy mi ez, hogy vízen kullogó. Hát van, aki ezért óckodik, hogy neki nincs olyan nagy fazeka meg egyéb, tehát nem bajlódik vele ezzel. Megmondom őszintén, hogy én sem mindig szoktam vízre tenni, de amikor úgy nagyot akarok alkotni, akkor biztos ráteszem, meg le is fotózgattam már ezt. És úgy is meg kell szépen a tészta, hogyha nem tesszük vízre. Tehát a tészta minősége ugyanolyan lesz, de hát ez egy régi ilyen szokás volt. És hát amit még nagyon szeretek készíteni, ez úgymond saját receptem, kaptam egy kunsági lakodalmi perec receptet, de azon már én variáltam, módosítottam, és ez vált be legjobban. Na hát ez is a hozzávalók úgy kezdődik, hogy 1 kiló liszt, 2 tojás, egész tojás, 2-nek a sárgája, 40 deka vaj, 2 deci tejföl, 2 kis kanál só, 5-6 evőkanál cukor, főleg porcukor, 5 deka élesztő és kevés tej az élesztő felfuttatásához. Ezt is hasonlóan, mint az előbb a vízen kullogónál, hogy érdemes a tojás, tojás sárgáját, vagy a tejföld, a cukrot és a sót kikavarni. Közben ugye az élesztőt meglangyosítjuk, belemorzsoljuk az élesztőt, a cukorból teszünk 2 kanállal bele, mert az jobban dolgozik az élesztő, és akkor egy-két kanál liszttel megszórjuk, és hagyjuk, hogy jól megkeljen. Én át szoktam még egyszer keverni, és akkor újra meg kell, és akkor hozzászétáljuk a lisztet, ahhoz a keverékhez beletesszük az élesztőt, és jól eldolgozzuk, jól kidolgozzuk, nem kell túlzottan sokáig. Na, ez viszont elég sok időt igényel arra, hogy pihenjen a tészta legalább 2-3 órát. Úgyhogy ezt mindig úgy szoktam, hogy reggelbe gyúrom korán, és akkor közben még valami mást megsütök, és akkor el szépen meg kell. Akkor átgyúrom az egészet, és hát olyan körülbelül 16 darabra elvágom ebből a kiló lisztből, ebből a mennyiségből. Ezekből sodratokat készítek először, és majd ezeket a sodratokat ismét elvágom 10-12 darabra. Nagyjából egyforma vastagságúakra megpróbálom, és ezt megint megsodrom körülbelül egy 20-25 cm-re. Ezt is a jobb kezemmel előre, a bal kezemmel hátulra egy kicsit forgatok rajta, hogy annál foszlósabb lesz, és akkor a két végét összefogom, és elkezdem így fonogatni a, mind a két, tehát ez ilyen kettes fonása, hogy összefonom, és akkor az egészet összerakom egy kis karikába. Ezt is szintén sütőpapírra bélelt tepsibe rakom, egy nagy gáztepsibe 5x5, úgy ez már így jó kipróbált, és amikor az összes tészta benne van a tepsibe, akkor felvert tojással megkenem. Ezt úgy szoktam, hogy az egészet elkészítem, és akkor kezdem sütni az első tepsiben, amikor már mind elkészült, addig kelnek ezek, és hát ezzel a felvert tojással megkenem. Ezt legalább 200 fokos előmelegített sütőben 10-12 percig kell sütni, közben azért figyelni kell, hogy meg ne égjen, és ha egy kicsit kihűlt, akkor kezdjük kiszedni a tepsiből. Egyik alkalommal még akkor Gergő unokám körülbelül 4 éves volt, pont ott voltak nálam, amikor ezt sütöttem, és akkor, mikor eszegette, azt mondta, hogy hát nagymama, ez kényeztetően finom. Úgyhogy rajta maradt ezen a kunsági perecen, hogy kényeztetően finom, és most hétvégére a 2 kislánynak volt a születés és névnapjuk, hát nekik is ez volt a kedvencük, ezt hordták. Érdekes, a krémes süteményeket nem annyira kedvelik, mint az ilyen kicsit édes, de mégsem olyan nagyon édes sütemény. Hát én ezt nagyon szívesen sütöm, és ez is elengedhetetlen süteménye volt az alföldi lakodalmaknak, az a, és a neve, hogy a kunsági lakodalmi perec. Én az eredeti receptet Kisújszálláson kaptam, de ők zsírral készítik, és nem sodorják így meg, hanem hát egy, az ujjuk köré csavarják, és csak ilyen pici kis pereckék lesznek belőle. Üzletbe is lehet kapni, hát az elég kemény, de ilyen ropogtatni valónak az is megfelelő. De ez az összesodrott, összerakott, nagyon látványos is, szép, és hát finom. Ez viszont nagyon jól fagyasztható, azért is szoktam belőle ennyit csinálni, akkor azokat zacskóba rakom, vagy dobozba, és sokáig eláll a fagyasztóba, és amikor kivesszük 1 órán belül, már lehet fogyasztani, és olyan, mintha aznap sütöttem volna. Tehát ezt érdemes többet is csinálni, meg jól szállítható, hogyha valahova vinni akarjuk, kávéhoz, teához, vagy csak úgy nasolni is nagyon jó. Néhány évvel ezelőtt a Szolnoki Néplapban fedeztem fel egy receptet, a csépai soros kiflit. Már talán Csépa nem a Kunság része, de a megyénkhez tartozik, Jászlóskun Szolnok megyében levő kis település, és hát ez az érdekessége a dolognak, hogy írta a Néplapba, írták, hogy a csépai soros kifli a helyi gyerekeknek a kedvence lett, amelyeket nem csak falunapokon tesznek az asztalra az asszonyok, de számos otthonban, sőt a közkonyhán is szívesen sütik ezt a hagyományos régi receptet. Mert egy időben ez feledésbe merült, nem nagyon sütötték, csak ilyen nagy falu ünnepeken, és hát azért ez nagy dolog, hogy már az iskolai konyhán is visszanyúlnak a régiekhez és sütik. Hát ehhez viszont elég sok liszt kell, viszont két nagy tepsivel van belőle. De ez 1,5 kiló liszt kell, 5 deka élesztő, 25 deka margarin, egy csipet só, 3/4 liter tej, tehát liter, 5 egész tojás, 1 marék cukor, és ehhez sütésálló lekvár, lehet ilyet kapni. És zsír kell hozzá, és tojás a kenéshez. A zsírmennyiségét azt nem igazán tudom meghatározni majd, de amikor odaérünk, elmondom, hogy miért. A maradék tejet is meglangyosítjuk, és ebbe belemorzsoljuk a margarint, és amikor az élesztő feljött, akkor a liszttel összedagasztjuk, meg ugye beletesszük a tojást, a zsírt azt még nem, egy kevés sót, és jó kis könnyű tésztát dagasztunk belőle, legalább 45 percig, egy óráig keresztjük, ez egy lágy tészta lesz. A tésztát lisztezett deszkára helyezzük, majd újnyi vastagságúra nyújtjuk, és olyan 5x5 centis kockákra vágjuk. Tetszés szerinti ízbe és mennyiségbe sütésálló lekvárt helyezünk a közepére. Hát ebből van barack, szilva, és tudom, 3 vagy 4 félevel találkoztam már. Hát ebből kifliket vagy rudakat formálunk, és ezeket a darabokat zsírba vagy olajba meghembergetjük, tehát felolvasztjuk a zsírt, és szorosan, szépen sorba egymás mellé helyezzük a tepsibe. Ettől lesz soros kifli. A tepsit előzőleg nem szükséges kikenni zsiradékkal, a tetejét felvert tojással megkenjük. Egy kicsit hasonlít az aranygaluskának az elkészítéséhez, mert azt is belemártjuk egyenként egy kis olvasztott vajba, ugye az vajjal készül. Ez 170 fokos sütőben 35-45 perc alatt készítjük el. És hát akkor jó, hogyha a teteje egy picit aranybarnába válik. Ezzel a süteménnyel, ezen a rendezvényen díjat is nyertem, de itt elmondom, hogy én nem adtam volna erre magamnak díjat, nem lett tökéletes, mert nagyon nagy volt ez a mennyiség, és én még ebből csináltam egy rút fonott kalácsot is, és akkor megbontottam a fonott kalácsot, ugye azt gyorsabb fogyasztásra szántam, és egy ilyen barnás lett a tésztája. Hát mondom, mitől változott meg ez a tészta? Hát már mindenfélét gondoltam oda, mert én még velem ilyen átváltozás nem történt. Aztán eltelt egy kis idő, mire megfejtettem a titkát. Én régebben hallottam egy idős nénitől azt, hogy egy kevés szódabikarbonát is tegyünk a kertésztába, akkor még jobb lesz. És én ezt a szódabikarbonát nem mértem, hanem csak úgy beleöntöttem, és nyilván több került, és a szódabikarbonátó barna lett. De az íze nagyon finom volt, csak hát nem fehér liszt. Tehát lehet, hogy azért díjazták, hogy azt hitték, hogy teljes kiörlésű lisztában, vagy nem tudom én, de szóval én nem adtam volna erre a másik kettőre, mert kettő nyert ebből a négyből, már nem emlékszem, hogy melyik pontosan, de hogy erre én nem adtam volna díjat, az biztos, hogy ez nem úgy sikerült, de az íze nagyon jó volt, és attól, hogy zsírba mártottuk, olyan foszlós lett, tehát, hogy mindegyik kifli elvált egymástól, pedig szorosan volt a tepsibe, és nagyon, azóta nem is sütöttem, de már most érdemes lenne, hogy lehet, hogyha hétvégén, ha az én az unokám fogok sütni ilyet. És hát egy időben nagyon kedves volt a családomnak a Ferdinánd tekercs, ami a kunsági mazsolás Ferdinánd tekercs, ez pedig Karcaghoz kötődik, a Kunság fővárosának mondják Karcagot. nem is tudom, hogy nem-e hungarikum már ez a kunsági Ferdinánd tekercs. Azt hallottam, hogy aspirál erre a címre. Hát most én ezt nem tudom, hogy ez a recept, ami nekem megvan, hogy ez most a valódi karcagi recepte, vagy az, amit én szoktam készíteni. Volt egy idő, amikor minden hétvégén esütöttem, amire kedves volt, aztán úgy utána lehet, hogy elég volt a gyerekeknek, és nem kérték, hogy megint ilyet süssek, úgyhogy mostanában már ez elmaradt. Tehát ehhez a hozzávalók 50 deka liszt, 3 tojás sárgája, 2 deka élesztő, 25 deka vaj, 25 deka porcukor, 10 deka mazsola, 3 deci tej, 1 deci tejszín, 1 csomag vaníliás cukor és 1 csipet só. Tehát a lisztből, a tojás sárgájából, vajból, élesztőből, csipetnyi sóval, kevéske cukorral és a 1,5-2 deci tejjel könnyen keverhető kalástésztát készítünk, jól kidolgozzuk, majd egy órán keresztül meleg helyen keresztjük. Ha megkelt, akkor újnyi vastagra kinyújtjuk, 20 deka vajat, 20 deka porcukorral habosra keverünk, és ezzel a masszával vékonyan megkenjük a tésztát, ezután megszórjuk a megmosott és lecsepegtetett mazsolával, majd feltekerjük. A feltekert tésztát körülbelül, mint a darásfészket készíteni. A feltekert tésztát körülbelül 2-3 centis darabokra vagdaljuk, és állítva egymás mellé helyezzük. Több órányi kelesztés után középmeleg sütőbe 20 percig sütjük, és majd kihúzzuk, és meglocsoljuk az 1 deci tejszín, 5 deka cukor és 1 csomag vaníliás cukor keverékével, és újra visszatesszük a sütőbe, és még további 10 percig sütjük, és ekkor ez a keverék szép barnára rásül, nagyon finom. Ez is elválik egymástól, mert összenő. Én akkor úgy készítettem, hogy van egy igazi vas lábasom, ahova belefért 5 vagy 6 ilyen Ferdinándtek vagy tekercs, gyönyörű volt, mint a rózsannak is le volt fotózva, vagy csak tepsibe, ha nyilván, ha valahova viszi az ember, akkor ilyen tortaszerűen, tehát körformába, akkor még egy cserépedénybe is sütöttem ezt a mennyiséget. Azt hiszem, hogy 3 ilyen lett belőle, de nekem is ez nagyon kedvenc süteményem. Úgyhogy ennyi, amit én szoktam sütögetni, bár biztosan van még, amire majd rátalálok így a unsági, de ezek ilyen ünnepi süteményeknek számítottak, és hát lakodalmakba elengedhetetlen volt például Karcagon ez a Ferdinánd tekercs, úgyhogy ezt több gasztronómiai műsorban már lehetett hallani, látni, és érdemes kipróbálni. Most még egy pillanatra visszatérnék a csépai soros kiflire, az is szintén lefagyasztható, mert azért a 1,5 kiló lisztből, tehát ezt meg lehet felezni is, akkor csak egy tepsivel lesz. Ha 1,5 kilót, akkor 2 tepsivel, de annyira jó a tésztája, de ne tegyünk bele sok szódabikarbonát, vagy nem is fontos beletenni, hogy ebből akár fonott kalácsot is készíthetünk a gyerekeknek. Tehát, hogyha ennyi mennyiségből készítjük, akkor egy tepsi kiflit készítsünk, és az egyikből megcsináljunk fonott kalácsot, és azt pedig tojással kenjük meg a tetejét, az is biztos nagyon kiváló lesz. Én az egyik évben a húsvéti fonott kalácsot ezzel a tésztával készítettem. És jó volt. Tehát nem kellett olyan sokat tagasztani, mint az igazi eredeti kalács receptemet. És mégis foszlós volt, jó volt, és megfelelt. Úgyhogy sok sikert kívánok hozzá, és kívánom azoknak is, akik nem a kunság területén laknak, hanem északon, vagy az ország bármely részébe, hogy érdemes kipróbálni ezeket a tájjellegű süteményeket is, mert érdekesség. Ezt tényleg Orsod megyébe egyiket sem ismertem, bár darásfészket csinált édesanyám, de nem ezzel az eljárással, viszont ők is megkedvelték a vízen kullogót, és nagyon szerették akkor a kunsági lakodalmi perecet is. Hát kávéhoz különösen a sógornőmnek szinte majdnem minden alkalommal szoktam vinni, még most is, hogy ő is nagyon szereti. Tehát ahova még vittem, eddig mindenütt sikert aratott.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a kunsági süteményekről. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa július ima szándéka a betegek lelki gondozásáért. A Szent Atya találkozott Al Gore klímaaktivistával. Szentföldi igazságosság és békebizottság. A Gázában zajló háború nem igazságos. Geleger érsek megkezdte 5 napos látogatását a Fülöp-szigeteken.
Ferenc pápa júliusi ima szándéka a betegek lelki gondozásáért. Közzétette a pápa ima világhálózata a Szent Atya e-havi ima szándékát, amely videó formájában is megtekinthető. Ferenc pápa a júliusi ima szándékáról közzétett videóban így fogalmaz.
Este mes tengamos en nuestra oración el cuidado pastoral de los enfermos.
Ebben a hónapban a betegek lelki pásztori gondozásáért imádkozunk. A betegek kenete nem csak azok számára szentség, akik a halál előtt állnak. Nem. Fontos, hogy ez világos legyen. Amikor a pap felkeres egy személyt, hogy kiszolgáltassa a betegek kenetét, nem feltétlenül az élettől segít neki búcsút venni. Ha így gondolkodunk, az azt jelenti, hogy minden reményt feladunk, és természetesnek vesszük, hogy a pap után jön a sírásó.
Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación.
Emlékezzünk arra, hogy a betegek kenete a gyógyítás és a gondoskodás egyik szentsége, amely meggyógyítja a lelket. És ha az ember nagyon beteg, tanácsos a betegek kenetét adni neki. És amikor idős emberről van szó, akkor jó, ha megkapja a betegek kenetét. Imádkozzunk azért, hogy a betegek kenetének szentsége adja meg az Úr erejét azoknak az embereknek, akik azt megkapják, és szeretteiknek, valamint váljon mindenki számára egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé, kéri júliusi imaszándékában Ferenc pápa.
Y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza.
Az egyház szentségei ajándékok. Ezek által Jézus van jelen, hogy megáldjon, bátorítson, elkísérjen és vigasztaljon minket. Az egyház hiszi és vallja, hogy a pap segítséget nyújt a betegek kenetének kiszolgáltatásával, ami egy szentség, amely vigaszt nyújt a betegségben szenvedőknek és szeretteiknek. Ferenc pápa meghívása az imára az egész egyházban egy módja annak, hogy láthatóvá tegye, hogy a betegek kenete közösségi és kapcsolati jellegű szentség. Fájdalmak és betegségek idején nem vagyunk egyedül. A pap és a betegek keneténél jelenlévők az egész keresztény közösséget képviselik, amely egyetlen testként gyűlik a szenvedők és családjaik köré, táplálva őket hittel és reménységgel, támogatva őket imával és testvéri szeretettel, jelentette ki a pápa 2014. februárjában hívek ezrei előtt az általános kihallgatáson, amelyet ennek a szentségnek szentelt. Ez a szentség biztosítja Jézus közelségét a súlyos betegek vagy idősek fájdalmához, szenvedéseik enyhítését és bűneik bocsánatát, de nem köthető a test gyógyulásának csodájához vagy a közelgő halálhoz. A betegek kenete sokszor elfeledett vagy kevésbé elismert szentség, ahogy a pápa azt kijelentette egy 2014-es audiencián. Maga Jézus érkezik, hogy felemelje a beteget, hogy erőt és reményt adjon neki, hogy segítsen neki, és hogy megbocsássa bűneit is. És ez gyönyörű. Ebből fakad a lelkipásztori jelentősége. A videó, amely Ferenc pápa ehavi imaszándékát kíséri, két amerikai egyházmegyében készült felvételeket tartalmaz, a pennsylvániai Allentowni és a kaliforniai Los Angeles-i egyházmegyéből. Rávilágítanak e szentség kiszolgáltatásának különböző helyzeteire. A Los Angeles-i érsekség szakemberei által készített videóban két látszólag nagyon eltérő történet vonódik össze a beteg életkora és klinikai helyzete miatt, de egyesíti őket a szentség kegyelme és a szeretteik nagy szeretete, akik köré gyűlnek a személynek, aki megkapja a betegek szentségét. Frederick Fornos, jezsuita atya, a pápa imavilághálózatának nemzetközi igazgatója hangsúlyozza, hogy bár sokan újra felfedezték a betegek kenete szentségének mélységét, még mindig gyakran úgy értelmezik, mint a betegek halálra való felkészítését. Ferenc pápa is ezt mondja, emlékeztetve arra, hogy ha valaki súlyosan beteg, mindig hajlamosak elódázni a betegek kenetének szentségét. Kicsit az a gondolat él, hogy a pap után megérkezik a ravatalozó. Ezért Ferenc pápa azt kívánja, hogy ebben a hónapban újra felfedezhessük ennek a szentségnek minden mélységét és valódi jelentését. Nem csak, mint a halálra való felkészülést, hanem mint olyan szentséget, amely vigasztalást nyújt a betegeknek súlyos betegségek idején, szeretteiknek és erőt ad azoknak, akik segítik őket. A beteg ember nincs egyedül. A pappal és a jelenlévő személyekkel az egész keresztény közösség támogatja őt imáival, táplálva hitét és reményét, és biztosítva őt és családját arról, hogy nincsenek egyedül szenvedésükben. Mindannyian ismerünk beteg embereket, imádkozunk értük, és ha úgy gondoljuk, hogy súlyos betegséggel néznek szembe, vagy esetleg idősek, egyre bizonytalanabb állapotban, bátran ajánljuk nekik, hogy éljék meg a vigasztalás és a reménye szentségét, buzdít Fornos atya. Ferenc pápa találkozott Al Gore klímaaktivistával. Ferenc pápa pénteken magán audiencián fogadta Al Gore-t, az Egyesült Államok volt alelnökét. Ferenc pápa pénteken találkozott Al Gore volt amerikai alelnökkel, aki Rómában tartózkodott egy háromnapos csúcs találkozón, amelyet a Klímavalóság projekt szervezett. A szentszéki sajtóiroda közleménye szerint Al Gore méltatta, hogy a pápa a Laudato Si kezdetű enciklikájával hatást gyakorolt az éghajlatváltozásról szóló 2015-ös párizsi egyezményre, valamint elismeréssel szólt a közelmúltban kiadott Laudate Deum kezdetű apostoli buzdításáról. Al Gore a Vatikánt az ökológiai átmenet példaképének nevezte a gyakorlatban, utalva a közelmúltbeli pápai bejelentésre, amellyel elrendelte Ferenc pápa, hogy Santa Maria di Galeria területén agrofotovoltaikus üzemet, mezőgazdasági naperőművet hozzanak létre. Ferenc pápa a maga részéről köszönetet mondott Al Gore-nak a klíma miatti aggodalmáért, amely mindig is ösztönözte politikai tevékenységét. A két vezető egyetértett abban, hogy fel kell gyorsítani az átmenetet a nagy fosszilis tüzelőanyagvállalatok ellenállása ellenére, és megvitatták az együttműködés lehetséges formáit, hogy megpróbáljanak nagyobb hatást gyakorolni a közvéleményre. A pápa Szent Márta házbeli rezidenciáján tartott zárt körű találkozó után Al Gore ellátogatott a Szent Péter bazilikába, ahol találkozott Mauro Gambetti bíborossal. A pápai bazilika kommunikációs igazgatója Enzo Fortunato atya elmondta, hogy Al Gore kötelezettséget vállalt arra, hogy hozzájárul a következő 2026-os gyermekek világnapjához, valamint a közelgő 2025-ös szent évhez.
Szentföldi Igazságosság és Békebizottság. A Gázában zajló háború nem igazságos. A keresztények dokumentumban adnak hangot aggodalmuknak, amiért a katolikus tanításból ismert igazságos háború kifejezést helytelenül alkalmazzák a gázai övezetben zajló erőszak igazolására. Szentföldi katolikusokként osztozunk Ferenc pápa békés világ szemléletében, ezért felháborítónak tartjuk, hogy politikai erők Izraelben és külföldön az igazságos háború elméletét használják a Gázában folyó háború fenntartására és igazolására. Erre figyelmeztet dokumentumában a Szentföldi Igazságosság és Béketanács, melyet a Fidesz missziós hírügynökség adott közre. A katolikus tanításban ismert igazságos háború kifejezés helytelen használatát meg kell akadályozni, mert egyre inkább fegyverként fordítják azt a gázai erőszak igazolására. A Szentföldi Igazságosság és Béke Tanács június 30-án közzétett dokumentuma felidézi, mely feltételek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy háborút igazságosnak lehessen nevezni a katolikus tanítás szempontjából, amelyeket a katolikus egyház katekizmusának 2309. pontja sorol föl. Idézzük, a haderővel történő törvényes önvédelem szigorú feltételeit nagyon komolyan mérlegelni kell. Az ilyen döntés súlyossága az önvédelmet az erkölcsi törvényesség nagyon szigorú feltételeihez köti. Egyidejűleg kell együtt lennie a következő feltételeknek. A támadó fél által egy nemzetnek vagy a nemzetek közösségének okozott kár tartós, súlyos és kétséget kizáró. A megfékezésre bevetett minden egyéb eszköz használhatatlan vagy hatástalan. A kedvező kimenetelnek komoly esélyei vannak. A fegyverek alkalmazása nem okoz súlyosabb kárt és zavart, mint maga a megszüntetendő rossz. A modern pusztító eszközök hatékonysága nagyon súlyosan esik latba e feltétel mérlegelésében. Ezek az úgynevezett igazságos háború doktrinájában felsorolt hagyományos elemek. Az erkölcsi megengedettsége feltételeinek elbírása azok okos ítéletére tartozik, akik felelősek a közjóért, írja a Katolikus Egyház katekizmusa. Azt követően, hogy október 7-én a Hamász és más milicisták, katonai támaszpontok, lakónegyedek és egy dél-izraeli zenei fesztivál ellen szörnyű támadásokat hajtottak végre, amelyre Izrael katasztrofális háborúval válaszolt, a katolikus vezetők élükön Ferenc pápával folyamatosan azonnali tűzszünetre szólítottak és a túszok szabadon bocsátását kérték. Katolikus erkölcsteológusok az egész világon aláhúzták, hogy sem az október 7-i Hamász támadás, sem pedig Izrael pusztító válaszháborúja nem merítik ki az igazságos háború fogalmát a katolikus doktrína szerint. Amint arra már rámutattak, a Szentföldön kirobbant újabb erőszakban nem lehet megállapítani, hogy a kedvező kimenetelnek komoly esélyei vannak-e, mivel Izrael nem közli a céljait. Főként pedig az igazságos háborúknak világos különbséget kell tenniük civilek és harcolók között. Ezt az elvet teljes mértékben figyelmen kívül hagyták ebben a háborúban mindkét fél részéről, aminek tragikus következményeit mindannyian látjuk. Az igazságos háborúknak a támadással arányos erejűnek kell lenniük, ami nem mondható könnyen el egy olyan háborúról, ahol a palesztin áldozatok több tízezerrel meghaladják az izraeli áldozatok számát, és ahol a palesztin áldozatok nagy része nő és gyermek. Az igazságos háború elméletének kétségben vonható alkalmazása a modern konfliktusokra elgondolkodtat minket arról, hogy az úgynevezett igazságos háborúk csak nagyon ritka esetekben létezhetnek, emlékeztet rá a Szentföldi Igazságosság és Békebizottság dokumentuma. Annál inkább igaz ez egy olyan kontextusban, ahol a fegyvergyártás fejlődése eddig ismeretlen mértékű halált és pusztítást képes okozni. A szöveg idézi Ferenc pápa szavait és állandó felhívásait, aki már 2023. október 11-én, 4 nappal a dél-izraeli palesztin támadások után emlékeztetett az izraeliek önvédelmi jogára a Hamas támadást követően. Hozzátéve, hogy aggódik a teljes megszállás miatt, amiben a gázai palesztinok élnek, ahol nagyon sok ártatlan áldozat volt. Van, aki elvárja, hogy a háború kövesse az arányosság szabályait, azt állítva, hogy egy végigvitt háború izraeliek életét mentheti meg a jövőben, a mérleg másik serpenyőjébe téve palesztinok ezreinek életét a jelenben. Ezáltal fontosabbnak tartja feltételezett személyek jövőbeli biztonságát a nap mint nap megölt, élő, húsvér emberek életénél. Röviden összefoglalva tehát, az igazságos háború elméletének manipulálása nem áll meg a szavak szintjén, kézzelfogható és fatális eredményei vannak. Bár apró a katolikus közösség a Szentföldön, szerves részét alkotják a terület identitásának. Tisztázni akarjuk, hogy minket és teológiai hagyományunkat nem szabad arra használni, hogy igazolják ezt az erőszakot. A mi tanúságtételünk nem a háborúról szól, hanem az átalakító szeretetről, a szabadságról és egyenlőségről, az igazságosságról és békéről, a párbeszédről és a kiengesztelődésről, zárják nyilatkozatukat a szentföldi keresztények. A II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű konstitúciója szerint az igazságos háború egyetlen formája a védekező háború lehet, amely kizárólag jogtalan agresszió esetén lehetséges, és az is csak akkor, ha nincs olyan kompetens és hatékony nemzetközi tekintély, amely képes lenne megakadályozni a fegyveres konfliktust, mert ez utóbbi esetben sem lehet jogos az egyes államok háborús önvédelme. A zsinati atyák arra is kitértek, hogy a modern fegyverek felfoghatatlan és eddig ismeretlen pusztításra képesek, ezért alkalmazásuk hatványozottan erkölcstelen. Éppen ezért a háborút ma egészen más szempontok szerint kell megítélnünk, mint korábban. Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű 2020. októberében megjelent 3. enciklikájában újra is egyértelműen elítélte a háborút. A körlevél 7. fejezetében a háborút állandó fenyegetésnek, minden jog tagadásának, illetve a politika és az egész emberiség kudarcának nevezte, amely szégyenteljes behódolás a gonosz erőinek. Azt is leszögezte, hogy a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek miatt ma gyakorlatilag nem gondolhatunk már az igazságos háború lehetőségére, és keresztényként el kell köteleződnünk a béke mellett. Soha többé háborút, írja. Emellett elköteleződött az atomfegyverek teljes felszámolása mellett, amit erkölcsi és humanitárius követelménynek nevezett, és javasolta, hogy a fegyverekre költött pénzből humanitárius alapot hozzanak létre az éhezés felszámolására.
Geleger érsek megkezdte 5 napos látogatását a Fülöp-szigeteken. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára 5 napos utazásra indult a Fülöp-szigetekre, ahol részt vesz a pápa napján, találkozik a kormány tisztviselőivel, részt vesz a püspökök plenáris ülésén és egy konferencián. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára, Paul Richard Geleger érsek, hétfőn 5 napos látogatásra indult a Fülöp-szigetekre, ahol részt vesz a Szent Péter és Szent Pál ünnepe alkalmából megrendezett pápanap megünneplésén a manilai apostoli nunciatúrán. A délkelet-ázsiai országba tett látogatás július 5-éig tart. A vatikáni államtitkárság Terza Loggia fiókja szerint az X közösségi platformon Geleger érsek tartózkodása során számos találkozón és rendezvényen vesz részt. Július 2-án kedden udvariassági látogatást tesz a Fülöp-szigeteki elnöknél, ifjabb Ferdinand Marcosnál, majd megbeszélést folytat Enrique Manalo külügyminiszterrel. Július 3-án a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkár az Észak-Mindanaói régióba, Malaybalajba utazik, hogy részt vegyen a Fülöp-szigeteki katolikus püspöki konferencia plenáris ülésén. Másnap a püspökökkel együtt misézik a Malaybalaji színeváltozás apátságban. Végül július 5-én pénteken Geleger érsek részt vesz a külügyminisztériumhoz tartozó manilai külügyi intézetben tartott konferencián.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Napverse. Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted, történnek mindenek, mit busulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog, a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte mesés könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kever sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egy súlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltöngyanánt. Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fújt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből, s nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
Babits Mihály, Zsoltár férfi hangra című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott, a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete, a Levelek Íris koszorújából. Első regényét, a Gólya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam Sanremo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat főmunkatársa, majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Babits Mihály 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.
Imája.
Jézus, árasz el teljességeddel. Tested és véred legyen ételem és italom. Szenvedésed és halálod legyen erőm és életem. Jézus, te velem vagy, így mindent megkaptam. Kereszted árnyéka legyen keresett menedékem. Ne engedd, hogy elfussak felajánlott szereteted elől, és őrizd meg a gonosz hatalmától. Mindennapi kis halálaimat ragyogja be szeretetet fénye. Hívj engem állandóan, amíg el nem érkezik az a nap, amikor szentjeiddel örökké dicsőíthetlek téged. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!